Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Különleges lelki eseményre várják a híveket a Segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai, Magyarországra érkezett Ronkati Szent Mária erekéje. A tavaly októberben szentté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Egerben és Makláron április 26-ától lesz az erekje, az első nap este fél hatkor szentmisét mutatnak be az Egri Bazilikában. Megnevezte a leendő Tisza kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő kormányfő a párt parlamenti frakciójának első ülése után. A várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Egyhangulag támogatta a Tisza parlamenti képviselőcsoportja Bújdosó Andrea jelölését a frakció élére, valamint Forsthofer Ágnes jelölését az országgyűlés elnöki tisztére. A kormányban lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Várhatóan még a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, jelentette ki Magyar Péter. Ezt aztán népszavazás erősítheti meg, de nem ez a leendő Tisza kormány első feladata, tette hozzá a pártelnök. Arra kéri a jelenlegi kormányt Magyar Péter, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig. Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kabinetnek módosítani kell ezeket, ehhez kell pár hét, magyarázta. A háborús vészhelyzet május 13-án lejár. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény fő szóvivő helyettese szerint. Olaf Gill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a Magyar Péter vezette leendő kormánynak, hogy megmentse a koronavírus járvány után létrehozott helyreállítási alap hazánknak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a pénzeket, ezért is kezdtek el már a választás után tárgyalni Magyar Péter csapatával. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTS eljuttatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a vállalkozók családi tartalékai elfogytak. Az alakuló új kormányt arra kérik, hallgassa meg az érveiket, javaslataikat. A szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ adásvételi szerződéséről tárgyalt a MOL elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte, céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. A megbeszélések a napokban Belgrádban folytatódnak. Volodymyr Zelenszkij a Tisza párt vezetőjével Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Oszcsatbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta egy interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá 3 közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, hogy legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Végül az időjárásról. Gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Az északi középhegység tágabb térségében akár fagypont alá is hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes a Jai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa vasárnapi Regina Cőli imája. Hallgassanak el a fegyverek, szülessen béke, húsvét gyümölcse. Hálával tartozunk az időseknek. A Szent Atya látogatása a Saurimói idősek otthonában. Leó pápa homiliája Saurimóban. Őszintén érdekmentesen keressük Jézust, a megváltunkat. Leó pápa az angolai egyháznak. Képzés, szemlélődés, hitelesség a béke útján. Leó pápa Regina Cőli imája. Hallgassanak el a fegyverek, szülessen béke, húsvét gyümölcse. Április 19-én vasárnap délben Leó pápa az angolai Luanda főváros Kilamba város negyedében bemutatta szentmise végén imádkozta el a húsvéti időszak Regina Cőli imáját. Beszédében azt kérte, hogy a húsvéti örömünkbe fogdaljuk be a világ mai szenvedéseit. Imádkozott most a mennyek királyné asszonyához,
a Maria Regina Cœli,
hogy megusszuk vele, édesanyánkkal is utitásunkkal a feltámadás örömét. Ezzel az örömteli énekkel nem akarjuk eltörölni vagy elfújtani a szenvedő kiáltását, hanem inkább szeretnénk átölelni és egyesíteni azt a mi hangunkkal egy új harmóniában, hogy még a fájdalmainkban is életben maradjon a hit fénye, és vele együtt egy jobb világba vetett remény.
Lamento profundamente.
A Szentatyát mélységesen elszomorítja az Ukrajna elleni támadások közelmúltbéli fokozódása, amelyek továbbra is civileket is érintenek. Kifejezi közelségét a szenvedőkkel, és imáiról biztosítja az egész ukrán népet. Megismétli felhívását a fegyverek elhallgattatására és a párbeszéd folytatására. A Libanonban bejelentett fegyverszünet azonban reményre ad okot, a megkönnyebbülés magját jelenti a libanon nép és a levantei térség számára. Arra buzdítja azokat, akik diplomáciai megoldáson dolgoznak, hogy folytassák a béketárgyalásokat, hogy ezáltal biztosítsák az ellenségeskedés végleges beszüntetését a Közel-Keleten. Krisztus legyőzte a halált, és ezzel a bizonyossággal mindannyian vele is benne, egy testben egyesülve, ma is minden nap elkötelezzük magunkat, hogy a húsvét gyümölcsei, a szeretet, az igazi igazságosság és a béke minden akarájon és nehézségen túl növekedjenek körülöttünk. Jézus anyja, a szívanyja segítsen nekünk, hogy mindig érezzük feltámadt fiának jelenlétét, aki él és erős és közel van hozzánk, zárta rövid beszédét Leó pápa.
Hálával tartozunk az időseknek. 14. Leó pápa látogatása a Saurimói idősek otthonában. 14. Leó pápa angolai apostoli útjának harmadik napján, április 20-án Saurimóba látogatott, ahol felkereste az idősek otthonát és találkozott az ott élőkkel és gondozóikkal. A Szent Atya hétfőn a reggeli órákban érkezett a Lunda Suli tartomány székhelyére, majd röviddel a repülőtéri fogadtatás után az idősek otthonába hajtatott. Az intézmény udvarán az igazgatónő és az egészségügyi minisztérium képviselője fogadták, jelen voltak az otthon lakói és dolgozói is. A találkozó ünnepélyes, ugyanakkor családias légkörben zajlott. Köszöntőinek az igazgatónő beszéde, egy idős lakó tanúságtétele, énekek és további tanúságtételek vezették be a Szent Atya beszédét, amelyet áldás, ajándékcsere és záróének követett. Leó pápa beszédében rögtön a béke ajándékát kérte az intézmény közösségére. Igazgató asszony, kedves testvéreim, béke ennek a háznak és mindazoknak, akik benne laknak. Háláját fejezte ki a fogadtatásért, amely mélyen megérintette. Különösen fontosnak tartotta azt, ahogyan az otthon lakói nevezik ezt a helyet. Megérintett, amikor hallottam, hogy ezt a helyet otthonnak nevezitek, ami a családról beszél. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a közösség valóban családi légkörben élhessen, amennyire csak lehetséges. A Szent Atya beszédének középpontjában az a gondolat állt, hogy Krisztus konkrét módon jelen van az emberi kapcsolatokban. Felidézte, hogy Jézus szeretett barátai házában tartózkodni, majd ezt a jelenlétet az otthon közösségére alkalmazta. Úgy gondolom, hogy Jézus itt is lakik ebben a házban. Majd részletesen kifejtette, mikor válik ez a jelenlét valóságossá. Ő köztetek lakik minden alkalommal, amikor megpróbáljátok szeretni egymást és segíteni egymásnak, mint testvérek. A pápa hangsúlyozta, hogy a megbocsátás és az ima alkalmával is Jézus közöttünk él. Valahányszor egy félreértés vagy egy kisebb sérelem után képesek vagytok megbocsátani egymásnak és kibékülni. Valahányszor egyesek közületek, vagy mindannyian együtt, egyszerűen és alázattal imádkoztok. A pápa ezt követően az idősek méltóságára és szerepére irányította a figyelmet. Elismerését fejezte ki az állami és egyházi kezdeményezésekért. Kifejezem elismerésemet az angolai hatóságoknak, az idősek érdekében tett kezdeményezésekért. Majd hangsúlyozta, a törékeny emberekről való gondoskodás nagyon fontos jele egy országban a társadalmi élet minőségének. Kiemelte, hogy az idősek nem csupán gondozásra szorulnak. Az időseket nem csak gondozni kell, hanem mindenekelőtt meg kell hallgatni. Ennek okát is megnevezte, mert ők őrzik egy nép bölcsességét, és elismerésükre hívott. Hálával tartozunk nekik, mert nagy nehézségekkel néztek szembe a közösség javáért. Beszéde végén a pápa személyes hangon búcsúzott. Szívemben fogom őrizni a veletek való találkozás emlékét, majd a szűzanya oltalmába ajánlotta a közösséget. A boldogságos Szűz Mária, aki hittel és szeretettel töltötte meg a názáreti házat, őrködjön mindig e közösség fölött. Végül apostoli áldását adta mindazokra, akik az otthonban élnek és dolgoznak. 14. Leó látogatása a Saurimói idősek otthonában világosan megmutatta, az egyház küldetésének középpontjában az ember áll, különösen a legsebezhetőbb.
Leó pápa homíliája Saurimóban. Őszintén érdekmentesen keressük Jézust, a megváltunkat. Helyi idő szerint 4:11-kor kezdődött angolai látogatásának utolsó napján a Szentmise, amelyet Leó pápa ezúttal az ország belső területén, az 1000 méter magas fennsíkon épült Saurimó város egyik parkjában mutatott be. Homíliáját a kenyérszaporító Jézust kereső evangéliumi történet kapcsán arról tartotta, hogy az Urat őszintén, e világi érdekek nélkül örök üdvösségünkét keressük. Az egyház szerte a világon a megváltó nyomdokon járó népként él, akinek evangéliuma, mint a vér folyik az ereinkben, és fenntart minket az úton, ma éppen köztetek, kezdte beszédét a Szent Atya. Az ember élet Isten fia ékes szóló gesztusokkal fejezi ki az atya akaratát, tanít és gyógyít, és akik hallanak ezekről a tettekről, keresni kezdik Jézust. Ugyanakkor az Úr a szívünkbe lát, és megkérdezi tőlünk, hogy hálából vagy önérdekből, számításból vagy szeretetből keressük-e őt. Ez akkor történik, amikor az igazi hitet babonás érdek váltja fel, amelyben Isten bálvánnyá válik, akit csak akkor keresünk, amikor és amíg szükségünk van rá. Vannak tehát torz okok Krisztus keresésére, különösen akkor, ha gurunak vagy szerencsehozónak tartják. A tömeg célja elégtelen, mert a vezetőt a saját hasznuk miatt keresik. Jézus mégsem utasítja el az őszintétlen keresést, hanem inkább a megtérésre buzdít. Nem űzi el a tömeget, hanem mindenkit lelkiismeret vizsgálatra és szabadságra hív. Nem szolgákat vagy klienseket akar, hanem testvéreket keres. Nem elég hallani Jézusról, el kell fogadnunk szavai jelentését és követnünk kell őt. Figyelmeztetése egyúttal felhívás is. Ne a romlandó eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért. Nem arra hív minket, hogy közömbösek legyünk a mindennapi kenyerünkkel szemben, amelyet eljött bőségesen megsokszoroz, és arra tanít minket, hogy imádságban kérjük azt. Megtanít minket arra, hogyan keressük helyesen az élet kenyerét, azt az eredelt, amely örökre fenntart minket. Ajándék a fény derít jelenkorunkra, ahol sok ember vágyát meghiúsítják az erőszakosak, kizsákmányolják a hatalmasok, és becsapja a gazdagság. És így mindenki kenyere kevesek tulajdonává válik. E gonoszságok láttán Krisztus meghallja az emberek kiáltását, és megújítja a történelmünket, minden bukásból felemel minket, minden szenvedésben megvigasztal, küldetésünkben bátorít. Ő az élő kenyér, amelyet mindig megad nekünk, az eukarisztia, amely eltávolítja a halált a történelmünkből, mert a feltámadt Krisztus szentelke erejével él, ő a mi megváltunk és feltámadásunk. Ő elhúzta nekünk a megszabadulást a gonosztól és a haláltól minden emberi gonoszság ellenére. Hogy mit is kell tennünk, azt ő maga tanítja nekünk. Az Isten cselekedete, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Igen, hiszünk, ma együtt mondjuk ezt erővel és hálával neked, Urunk Jézus, mondta a Szent Atya. Téged akarunk követni és szolgálni fele barátainkban. A te ígéd számunkra az élet szabálya, az igazság kritériuma. Jézus követésében az egyház jut mindig a feltámadás és a remény színódusa, mert az út, amelyet Isten nyitott meg előttünk, soha nem bal kudarcot. Az Úr ugyanis mindig a mi tempónkban jár, hogy mi haladhassunk az ő útján. Maga Krisztus ad irányt és erőt az úthoz, egy olyan úthoz, amelyet, ha meg akarunk tanulni, egyre inkább úgy kell élni, ahogyan annak lennie kell, azaz szinodálisan. Az egyház az Úr igéinek a hirdetésével és életének a tanúságtételével hirdeti az evangéliumot. Az eukarisztia az örök élet kenyerének megosztásával arra kaptunk hivatást, hogy odaadással szolgáljuk népünket, mert ő minden bukásból kiemel minket, újjáépíti azt, amit az erőszak elpusztít, és örömmel osztozik a testvérék kötelékekben. Különösen a megtapasztalt hivatások vitalitása jelzi az Úr ajándékának megfelelést, amely mindig bőséges azok számára, akik tiszta szívvel fogadják. Az új élet kenyerének köszönhetően, amelyet ma megosztunk, túléphetünk az egész egyház útján, amelynek célja Isten országa, világossága, hit, lelke pedig a szeretet. Zárta homíliáját Leó pápa a São Remóban hétfőn délben bemutatott szentmisén.
Leó pápa az angolai egyháznak. Képzés, szemlélődés, hitelesség a béke útján. 14. Leó pápa hétfőn délután a luandai Fatimai Miasszonyunk plébánián találkozott a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal és szerzetesekkel, katekétákkal és lelkipásztori munkatársakkal. Azt kérte tőlük, hogy a hűséges misszionáriusok nyomán ők is adják teljesen Krisztusnak magukat, és a rájuk bízott hívek üdvösségét szolgálják. Ne keressenek kiváltságokat, segítsék a békét és a kiengesztelődést. A Szent Atya látva életerős keresztény közösségeiket, örömét és háláját fejezte ki mindazoknak, akik az evangéliumot szolgálják Angolában. Köszönet evangelizáló munkájukért, amiért elhintették Krisztus reményét a nép szívében, és a szeretett szolgálatért, amit a szegényeknek nyújtottak. Köszönet kitartásukért, mellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy Angola a kiengesztelődés és a béke szilárd alapján haladjon tovább. Az Úr megjutalmazza majd őket, soha nem szegi meg ígéretét. Érdemes tehát teljesen megnyitni szívünket Krisztusnak. Ő semmit nem vesz el, ő mindent odaad. Aki odajándékozza magát, százszor annyit kap. Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt, és megtaláljátok az igaz életet. Ezek a szavak különösen a szemináriumokban tanuló sok fiatalnak szólnak. Ne féljenek igent mondani Krisztusnak, egészen az övé szerint alakítani életüket. Megéri követni őt az engedelmességben, a szegénységben és a tisztaságban. Az egyetlen dolog, amit elvesz tőlünk és magára vesz, az a bűn. Tőle mindent megkapnak, a földet és a családot, ahol születtek, a keresztséget és a hivatást. 14. Leó pápa így buzdította az angolai egyházat. Az Úr nektek adja az örömöt, hogy tanítványai és misszionáriusai lehettek, az erőt, amivel legyőzhetitek a gonosz ármánykodásait, nektek adja az örök élet reményét. Ez az ajándék nemesít és naggyá tesz, de egyben elkötelezettséget és felelősséget kíván. Ebben a küldetésben fontos szerep hárul a katekétákra. Afrikában a hitoktatók az egyházi élet alapvető részei, amiből a világ minden táján ihletet meríthetnek a katolikus közösségek. Szent Pál azt tanítja, minden a tiétek, ti viszont a Krisztuséi vagytok. 50 évvel Angola függetlensége után az apostol szavai azt üzenik, hogy az ország jelene és jövője az egyháziakhoz tartozik, de ők Krisztushoz tartoznak. Minden angolai lakosnak joga van ezt az országot építeni és egyenlően részesülni javaiból. Az Úr tanítványainak azonban kötelessége a szeretet törvénye szerint cselekedni. Ebben áll egyediségük. A legfontosabb a Krisztushoz való hűség, ehhez pedig meg kell erősíteni az állandó képzést, őrködni a következetes élet felett, és hirdetni a béke evangéliumát. Fontos a jó alapképzés, a nevelők személyes odafigyelése, az egyházmegyei, kongregációs és intézményi programok, a komoly tanulás, hogy a híveket megóvják a babona veszélyes illúziójától. De a képzés ennél sokkal tágabb. Magában foglalja benső élet egységét, az önmagunkra és Isten ajándékára való odafigyelést, az irodalom, a zene, a sport és a művészetek gyakorlásán keresztül, de elsősorban is a szentségimádás és a szemlélődés révén. Különösen a csüggedés és a próbatétel pillanataiban fontos letérdelni az oltári szentség előtt, hagyni, hogy belépjen életünkbe és új élettel töltsön el minket. Enélkül a szemlélődő dimenzió nélkül nem leszünk hiteles követői az evangéliumnak, és nem tudjuk visszatükrözni a feltámadás erejét. A kortárs ember szívesebben hallgat tanúkat, mint mestereket, állapította meg 50 évvel ezelőtt Szent VI. Pál pápa. A Krisztushoz való hűséget megkönnyíti az egyháziak egysége, püspökök, papok, szerzetesek között. Keressék a testvériséget őszintén és átlátszó módon, ne engedjenek az elnyomásnak és az önreferencialitásnak, ne szakadjanak el Isten népétől, főleg a szegényektől, ne keressenek kiváltságokat. Leó pápa arra is emlékeztetett, hogy a papi és szerzetesi család mellett fontos az otthon, ahol felnőttek és megérlelődött hivatásuk. Maradjanak mindig hűek az evangéliumhoz, és ne akarjanak előnyre szert tenni egyházi szolgálatukon keresztül. Szüleik kísérjék őket imáikkal és jó tanácsaikkal, hogy szentek legyenek, és ne feledjék, Krisztushoz hasonlóan mindenki szolgái. A béke hirdetése Angolában és az egész világon ma különösen fontos. A helyi egyház már eddig is sokat segített a háborútól szenvedő lakosságnak az újjáépítésben, a fegyveres konfliktus békés lezárásában. Most arra van szükség, hogy kiengesztelődésre és egyetértésre, főképpen pedig megbocsátásra neveljenek. Továbbra is emeljék föl szavukat az igazságtalanság ellen, a keresztény szeretet válaszát kínálják, legyenek nagylelkű egyház. Nagyon fontos az oktatásban és az egészségügyben végzett szolgálatuk. A Szent Atya megemlékezett a hősies misszionáriusokról, akik életüket adták az angolai népért és az evangéliumért. Nem árulták el az igazságosság, az igazság, az irgalmasság, a szeretet és a béke krisztusi útját. Kövessék példájukat testvéreik életéért és üdvösségéért, buzdította az angolai egyházi közösséget a pápa.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, Jézus feltámadásáról és az Emmauszi tanítványokról, valamint Szent Györgyről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban még a húsvéttal fogunk foglalkozni, a feltámadással, az Emmauszi tanítványokkal és sárkányölő Szent Györggyel, mert neki hamarosan lesz az ő ünnepnapja, április 24-én. Tehát akkor kezdjük is a feltámadással. Húsvét hajnalának első tanúja nem egy apostol, nem egy tanító, és nem is egy férfi, hanem egy asszony volt, Mária Magdolna. Az evangéliumok mind kiemelik, hogy ő volt az első, aki látta az üres sírt, és ő volt az első, akinek a feltámadt Krisztus megjelent. Ki volt Mária Magdolna? Léna.
Mária Magdolnát sokszor félreértik, vagy tévesen azonosítják más bibliai nő alakokkal, de a Biblia alapján biztosan tudjuk. Magdalából származott, ez egy város Galileában. Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle, vagyis mély belső gyógyulást élt át az ő közelségében. a női tanítványok közé tartozott, akik vagyonukkal segítették Jézust és tanítványait. A keresztnél is ott állt, nem menekült el, hanem végig kitartott. Ez az asszony tehát nem csak tanú, hanem példa az álhatatosságra, a hűségre és a mély szeretetre.
Így van, nagyon szerette az urat, Mária Magdolna, és sokszor ott volt vele, a tanítást hallgatta, és hűséges volt hozzá, és kitartott mellette még a szenvedésben is. Ő állt a kereszt alatt Máriával együtt, az édesanyjával együtt, meg egy apostol. Ki volt a harmadik ember még ott a kereszt alatt?
János apostol.
Így van, köszönöm szépen. Tehát az evangélium szerint hajnalban történt ez a dolog, mert hogy Mária Magdolna szerette volna a Jézusnak a testét bebalzsamozni, ilyen finom keneteket, olajokat vitt, és azért szeretett volna vasárnap hajnalba kimenni a sírhoz, és vitte a finom olajokat Áron.
Az evangélium szerint még sötét volt, amikor Mária Magdolna a sírhoz ment. Először csak azt látta, hogy a kő el van hengerítve. Az első gondolata az volt, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették.
Hunor, szerinted mi történhetett benne Mária Magdolnában?
Ez a mondat mélyen emberi. A szeretetet keresi azt is, akikről úgy hiszi, már elveszítette. Nem látja még a feltámadást, csak az ürességet, a hiányt, és ebben a fájdalomban indul el.
Ugye azon gondolkodott, hogy fogja tudni a követ elhengeríteni. De aztán látta, hogy el van hengerítve a kő, de nem látta Jézus, nem találta benne a holttestet.
Mária sír a sírnál. Annyira fáj neki a veszteség, hogy még az angyalok megjelenése sem ad neki választ. Amikor Jézus maga jelenik meg, nem ismeri fel. Azt hiszi, hogy a kertész az, és ebben a pillanatban történik valami csodálatos. Jézus nevén szólítja őt, Mária. És ez a hang, ez a név, így kimondva mindent megváltoztat. Felismeri Jézust, és csak ennyit tud mondani. Rabbuni, ami azt jelenti mester. Ez a pillanat az első húsvéti találkozás, és egyúttal a személyes megszólítottság pillanata. Nem elég elmondani, hogy Krisztus feltámadt. Az igazi változás akkor történik, amikor a feltámadt Krisztus engem szólít meg.
Tehát néven szólította Máriát, ekkor ismerte föl igazából, hogy ez nem a kertész, hanem ez Jézus Krisztus. Ez tényleg valami csoda volt, és minket is, mikor néven szólít, akkor figyeljünk rá. Ki volt az első hírnök? Ki vitte el az apostoloknak a hírt, hogy Jézussal találkozott és feltámadt? Léna.
Mária Magdolna.
Így van. Hunika, folytassuk tovább a történetet.
Jézus nem engedi, hogy Mária belekapaszkodjon a pillanatba, hanem megbízza. Menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz.
Így válik Mária Magdolna az első húsvéti hírnöki, akit a keleti egyházban az apostolok apostolának is neveznek.
Abban az időben a nők nem voltak olyan nagy becsben, mint a férfiak. A 12 apostol ugye ki volt választva, azok voltak Jézusnak a tanítványai, de volt azért egy-két nő is, aki hozzájuk csatlakozott. Ez azt is mutatta, hogy Isten nem a világ szemében nagyokat választotta ki elsőnek, hanem azokat, akik szeretik őt, és készek tanúságot tenni, még a fájdalom, a bizonytalanságokon át is. Voltál-e már te is úgy, hogy valami szomorú történet történt veled, de mégis lett belőle aztán valami jó? Áron.
Apáék mondták, hogy legalább ilyen 14 éves koromig nem kaphatok se telefont, se ilyen számítógépeket, és most kaptam egy számítógépet.
És már nagyon vártad. A másik történetünk Lukács evangéliumából van, az Emmauszi tanítványokról szól. Lukács evangélium a 24. fejezetéből felolvassuk majd szépen a történetet. Két tanítványról van szó, akik Jeruzsálemből tartanak Emmausz felé. Ez az Emmausz, ez Jeruzsálemtől körülbelül olyan 60 stádiumra, azaz 11-12 kilométerre volt nyugat irányába. Ugye a húsvéti események után szomorúan elindultak Jeruzsálemből Emmausz felé. Hogyan szól a történet, Léna? Olvasd fel, légy szíves, a Bibliából.
Az Emmauszi úton. Ezen a vasárnapon Jézus Krisztus két követője az Emmausz nevű faluba tartott. amit a történtekről beszélgettek és kérdezősködtek egymásról, melléjük szegeződött Jézus, de nem fette fel magát, csak ment velük együtt az úton. Egyszer aztán megszólalt. Miről beszélgettek? És miért vagytok ilyen szomorúak? Talán jövevény vagy Jeruzsálembe, hogy nem tudod, mi történt? Kérdezték. A názáreti Jézus, aki proféta volt, megfeszítették a főpapok és a vének. Felelték. Ám egy közülünk való asszony igencsak megdöbbentett minket, mert nem találta meg a názáreti testét a sírban, viszont angyalokat látott, akik azt mondták neki, él az Úr. És közülünk ketten kimentek a sírhoz, s valóban nem találták ott a názáreti holttestét.
Ki volt az az asszony, aki nem találta őt, a sírban Jézust? Nóri?
Mária Magdolna.
Így van. Ki volt az a két apostol, aki futott a sírhoz?
János és Péter.
Így van, köszönöm, Léna. Folytassuk tovább a történetet. Mit mondott erre Jézus? Hunor.
Úti balgatagok és reszívűek, mondta erre Jézus. Hát nem hiszitek el, amit a proféták szóltak? Hát nem ezeket kellett a Krisztusnak elszenvednie? És nem így kellett megdicsülnie? És Jézus elmagyarázta nekik, hogy mi minden van megírva róla. Mózestől kezdve a profétáig a Szentírás könyveiben. Emmauszba érve Jézus és követői bementek egy házba, hogy ott töltsék az éjszakát. Leültek vacsorázni, Jézus pedig hálát adott, majd megtörte a kenyeret, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és megismerték Jézus, de ő eltűnt előlük. A két tanítvány azon nyomban fölkelt, és visszatért Jeruzsálembe a 11-hez. Azok azt mondták nekik, az Úr feltámadott, bizony feltámadott.
Nem találják a sírban, ezért szomorúan elindulnak Jeruzsálemből Emmaus felé. A húsvéti események után ez a harmadik napon történt. A tanítványok még mindig zavartak voltak, félelemmel, gyásszal és kételkedéssel küzdenek. Hiába hallották már az asszonyoktól, hogy üres a sír, és Péter is megnézte, meg János is, még mindig nem értik, hogy mi történt igazán. Ebben az állapotban találkozunk két tanítvánnyal, akik Jeruzsálemből Emmaus felé tartanak. Az egyikük neve Kleofás, a másikról nem tudjuk biztosan, ki volt. Sokan úgy gondolják, akár egy közeli barát vagy rokon is lehetett. Ez az út a csalódás és értetlenség útja. A tanítványok azt remélték, Jézus fogja megszabadítani Izraelt. De ő meghalt. Most pedig furcsa hírek keringenek, de még mindig nem merik elhinni, hogy valóban feltámad Krisztus. Ahogy így beszélgetnek, egyszer csak valaki csatlakozik hozzájuk. Egy idegen, akit nem ismernek fel, és aki megkérdezi, miről beszélgetnek. A történet szépsége, hogy ez az idegen maga Jézus. De a szemük nem ismerte fel őt. Szerintetek miért nem ismerték föl? Nem úgy nézhetett ki? Vagy nem akarták elhinni? Nóri?
Hát, hogy azt hitték, hogy ő már ugye meghalt, és akkor már ő biztos, hogy nem lehet.
Így van. A teste ugyanúgy nézett ki, csak nem tudták felfogni, nem gondolták, hogy ő lehet az. Talán azért, mert túl mély volt a bánatuk, túl zavaros az elméjük, vagy talán azért, hogy Jézus most már más módon van jelen? Nem a múltbeli ismerős alakban, hanem egy feltámadott úrként? Nem tudjuk.
Jézus nem fedi fel magát, hanem elkezdi magyarázni nekik az írásokat. Elmondja, hogy a messiásnak szenvednie kellett, hogy így jusson be a dicsőségébe. Az egész Ószövetséget új megvilágításba helyezi. Megmutatja, hogy minden beteljesedett.
Így van, mert az ószövetségi tanításokban a proféták megmondták, hogy jön majd egy messiás, akinek majd szenvednie kell, és majd harmadnapra feltámad. Tehát már az Ószövetségben tudtak erről, csak ugye az apostolok is még kételkedtek.
Ahogy megérkeznek Emmauszba, a tanítványok unszolják az idegent. Maradj velünk, mert esteledik. Jézus velük marad, és amikor asztalhoz ül velük, megtöri a kenyeret, és ebben a pillanatban felismerik őt. A kenyértörés mozdulata ismerős számukra. Ez a szeretet és az önátadás jele, ahogy az utolsó vacsorán is történt. Ám amint felismerik őt, eltűnik a szemük elől. Mert a felismerés nem azt jelenti, hogy megfoghatjuk vagy megtarthatjuk Jézust, hanem azt, hogy tudjuk, él és velünk van, akkor is, ha nem látjuk a szemünkkel.
Köszönöm szépen, Nóri. Tehát utána eltűnt a szemük elől. Mikor ismerték fel legjobban, legpontosabban? amikor leült velük vacsorázni, és megtörte a kenyeret, és ugyanúgy, mint az utolsó vacsorán, vagy ugyanúgy, ahogy az életben, amikor együtt ebédeltek, vagy vacsoráztak, ebben ismerték fel. A kenyértörés mozdulata ismerős volt nekik, akkor ismerték fel, hogy ő Jézus. De akkor Jézus utána eltűnt a szemük elől. Nem foghatták meg, de Jézus megmutatta magát, és nekünk is megmutatja magát, ha nem látjuk is, elhisszük, hogy itt van, közöttünk, és feltámadt. És ekkor mi történt a tanítványokkal? Ez a két tanítvány mit csinált? Léna.
Visszafutnak Jeruzsálembe. A két tanítvány nem marad egy helyben. A felismerés örömével még aznap este visszasietnek Jeruzsálembe, hogy elmondják az apostoloknak. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent. Ők is tanúságtevők lesznek, mert a feltámadás öröme nem maradhat bennünk, azt tovább kell adnunk másoknak is.
Művészetben hogyan szoktuk ábrázolni ezt az Emmauszi tanítványokat?
Az Emmauszi vacsora jelenetét számos festő örökítette meg, különösen a kenyértörés pillanatát. Caravaggio híres Emmauszi vacsora festményén épp a felismerés pillanata látható a drámai fényekkel és mozdulatokkal.
Másik festmény pedig...
Rembrandt is festett ilyen jelenetet, ahol a fény Jézus arcára esik, miközben a tanítványok meghökkenve néznek.
Mi az Emmauszi tanítványoknak a lelki üzenete számunkra? Áron?
Hogy még először ne legyél annyira biztos mindenben, hogy ez lehetetlen, meg hogy ez nem lehet.
Így van, pontosan bízzál benne, hogy meg tudsz valamit például csinálni, vagy sikerülni fog. Még ha nehéz is, mert aztán lehet, hogy tényleg a Jóisten segítségével sikerülni fog.
Ez a történet minden húsvétkor emlékeztet minket arra, hogy Jézus velünk van, az úton. Még ha nem is mindig ismerjük fel őt. A szívünk mélyén az írásokban, a kenyértörésben és a közösségben újra és újra felismerhetjük őt. Ez a húsvéti öröm. A feltámadott él, és veled is úton van.
Köszönöm szépen. Így van, és a Szent Misében is minden alkalommal találkozhatunk Jézussal, a kenyértörésben, az oltári szentségben, meg hogyha elmegyünk áldozni, és magunkhoz vesztük a Szent Ostját.
Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él. Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él. Feltámadt, Jézus él.
beszéd, női áldás, halálból még nem jött vissza senki sem. Ó, senki sem.
Láttuk
a fát, hogy folyt a vére, emlékszem még minden sebére. Nem hiszem, ó, nem hiszem.
Láttuk az
üres beszéd.
Műsorunk második felében Sárkányülő Szentgyörgyről lesz szó, akinek alakja évszázadok óta a hit, a bátorság és az önfeláldozás jelképe. Nem sokára lesz a névnapja, április 24-én. Ki volt ő? Sárkányülő Szentgyörgy 303 körül halt meg, pontosan nem tudjuk, a keresztény egyház egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje. A történelmi források szerint római katonatiszt volt, valószínűleg a mai Törökország vagy Palesztina területéről származott. Diokléciánus császár idején szolgált, amikor a keresztény üldözések erőteljesek voltak a római birodalomban. Szent György nem tagadta meg a keresztény hitét, a keresztény üldözésekben a császár parancsára kínzásokkal próbálták őt megtörni, de mindvégig kitartott. Végül kivégezték, vértanú halált halt, és ez tette őt a hit és a hősiesség szimbólumává. Miért mondjuk azt, hogy Sárkányülő Szent György? Ez egy legenda, szeretném, ha most elmondanánk, hogy hogyan lett ő Sárkányülő Szent György. Bíborka.
A Sárkányülő legenda. A legismertebb és legikonikusabb történet Szent Györgyről és sárkány legyőzésének legendája, amely a középkorban terjedt el Európa szerte. Egy város rettegésben élt egy sárkány miatt, amely mérgezte a levegőt és az ivóvizet. Hogy megnyugtassák, az emberek naponta áldoztak fel neki előbb állatokat, majd amikor azok elfogytak, fiatal lányokat sorsoltak ki, hogy kiengeszteljék a sárkányt. Egy napon a király lányát húzták ki a sorsoláson. A király megpróbálta megmenteni, de a név fellázadt, és végül a királylányt is ki kellett vezetni a sárkányhoz.
Ekkor jelent meg Szent György. Fehér rovon kereszt alakú pajzsal, lándzsájával a kezében. Amikor meglátta a lányt, megkérdezte, mi történik, és ő elmondta. György keresztet vetett, segítségül hívta Isten, és megküzdött a sárkánnyal. Hatalmas küzdelem után lándzsájával ledöfte a szörnyet, és megszabadította a várost a rettegéstől.
Megszabadította a királynak a lányát is, és a várost is, Isten segítségével.
Ezután a város megtért a keresztény hithez, és a király templomot építetett Jézus és Szent György tiszteletére. A történet jelentése. A sárkány legyőzése a gonosz, a félelem, a bűn és a pogányság legyőzésének szimbóluma lett a keresztény hagyományban. Szent György a hit erejével, Istenbe vetett bizalommal és bátorsággal áll szembe a sárkánnyal, ahogy minden kereszténynek meg kell küzdenie a saját sárkányaival életében. félelmekkel, kísértésekkel, nehézségekkel.
Igen, tehát Sárkányölő Szent György példája minket is megtanít, hogy ugye a sátántól, azt most mondhatjuk itt sárkánynak, vagy a rosszat, vagy az ördögöt, ugye nem szabad beengedni az életünkbe, meg kell sokszor állnunk a rosszaság előtt, és a jót kell választanunk.
A legenda mély lelki tanítást hordoz. Nem a fizikai erő, hanem a hit az, ami igazán győzelmeskedik.
Így van, tehát hit Jézusban, hit Jézus Krisztusban, Szent György keresztet vetett, és a hit erejével megszabadította a sárkánytól az egész várost. Kiknek a védőszentje lett Sárkányölő Szent György?
Annak a városnak.
Annak a városnak, igen, Szilene városának.
Szent Györgyöt leggyakrabban fehér lovon ábrázolják, ahogy épp lándzsájával átszúrja a sárkányt. Sok templomban, ikonon, szobron így jelenik meg. Tisztelete egész Európában elterjedt.
Igen, és kiknek ő a védőszentje?
Anglia védőszentje, a híres Szent György kereszt, piros kereszt fehér alapon, az angol zászlóban is megjelenik. Magyarországon is nagy tisztelet övezi, különösen a középkorban. A néphitben a vitézséget, becsületet és Istenbe vetett hitet testesíti meg. A cselkészek védőszentje is, hiszen ő volt az, aki bátran kiárt másokért.
Így van, köszönöm szépen. És hozzá fohászkodnak a pestisben, leprában és a szifiliszben szenvedők. Páncélos lovanként ábrázolja a művészet, általában fehér lóháton ül, és lándzsájával átdöfi, vagy megöli a sárkányt. Mikor van az ő ünnepe, Bíborka?
Szent György ünnepét április 24-én, Nyugati Egyházban április 23-án tartják. Magyar néphagyományban ez a nap a pásztorok, juhászok egyik legfontosabb napja, az igazi tavaszi évkezdet.
Így van, köszönöm szépen. Iskolába is szoktunk tartani Szent György napi vásárokat. Mire tanít minket Szent György példája, Bíborka?
Szent György példája arra bátorít, hogy legyünk bátrak a hitünkben, merjünk kiállni másokat, és Isten erejében bízva szembe tudjunk nézni a nehézségekkel.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Foglaljuk össze, hogy kikről tanultunk, vagy miről tanultunk. Tanultunk először is arról, hogy Mária Magdolna volt az első hírnök, igaz? Aki találkozott Jézus Krisztussal, a feltámadottal, aztán az Emmauszi tanítványok, akik felismerték őt a kenyértörésben. Műsorunk utolsó részében pedig Sárkányölő Szent Györgyről beszélgettünk, és megtanultuk, hogy a hit erejével minden nehézség legyőzhető. Szent György bátor helytállása mindazt tanítják, hogy a hit élő, változó és személyes kapcsolat Istennel. Néha csendes bizalom, máskor küzdelem, néha pedig hősies kiállás formájában jelenik meg. Legyen ez a három történet számunkra bátorítás, hogy merjünk kérdezni, keresni, megállni, és ha kell, szembeszállni a gonosszal, vagy a sárkánnyal is.
Egy úton Krisztussal. Előttem az élet minden titkával és útvesztőjével. Vidáman indulok fiatalos lelkesedéssel. Krisztusom, segíts megtalálni a helyes utat! S légy ezen az úton mindvégig utitársam, kalauzom barátom.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sík Sándor egy vers részletével zárjuk a hittanórát.
Fehér fényben, fehér ruhában, egy férfi jár előttem egyre, vezet, kezem kezében, föl a magányos nagy hegyekre. Az ember arcok ködbe vesztek, ketten vagyunk a hegyeken, kézen fogva vezet a mester, s én követem.
Köszönöm szépen nektek a figyelmet, meg az együtt gondolkodást, meg a hittanórát. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan a mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 14. részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban Varga Kamil ferences testvér Kovács Kristóf atya vértanúságának történetét ismerteti. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban először a vastagbélrák lesz a témánk, ezután a visszérbetegségekről hallhatják dr. Saló Zoltánt, az EGRI Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosát. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején vendégünk lesz Endrei Mihály, a Miskolci Térsége Turisztikai Egyesület elnöke, akivel a város jövőjéről beszélgetünk a turizmus aktualitásain keresztül, majd beszámolunk a tegnap megrendezett Miskolci termelői napról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Miközben az emmauszi tanítványok az úton beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk, de szemük képtelen volt felismerni. Olvasom a Lukács evangéliumban. Uram, te vagy reményem ifjúságom óta, mindig te benned bizakodtam. Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy, írja a zsoltáros. Arany János így írt, gyermekszívvel öntudatlan nyugszam meg a gondolatban, hogy övéit el nem hagyja ki mindnyájunk édesatya. Michelangelo pedig ezt írta, nyugtott nem ad ma már ecset, se véső, a szív csak égi győzelemre vár, mely a kereszten int kitárva karját. Istenem, segítsd a súlyos betegeket! Küldj hozzájuk jó embereket, akik nehéz sorsokat megosztják velük, és jóságukkal szenvedéseiken enyhítenek. Tudjanak imádságaikkal és áldozataikkal hozzájárulni, hogy életüknek tartalmat és értéket adhassanak, mert te szereted mindazokat, akik keresztutadon követnek, és az atya akaratának alávetik magukat.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,